Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rengeteg nyitott kérdés és gyanú van a rekordszámú érvénytelen szavazat miatt. Egyes kerületekben rendszerszintű problémák merültek fel, írt a Vitézi Dávid a közösségi oldalán az LMP Zöldek és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester jelöltje. A hivatalos végeredményt még mindig nem tudni. 24.592 érvénytelen szavazat volt a főpolgármester választáson, ami rekord. Karácsony Gergely 100%-os feldolgozottságnál 324 szavazattal vezet, tehát 76-szor annyi az érvénytelennek nyilvánított szavazat, mint a kettejük közötti különbség, érvelt Vitézi Dávid. Közölte, a birtokukban lévő információk alapján egyes kerületekben rendszerszintű problémák merültek fel a szavazatok érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatban, és pont ezekben a kerületekben kiugró is volt az ilyen szavazatok aránya. Eddig több mint 250 előkészítő megbeszélést folytattunk az összes tagállammal, tagjelölt államokkal, EU-s intézményekkel, európai ernyőszervezetekkel. Ez példanélküli az elnökségek történetében, olvasható Bóka Jánosnak az Európai Uniós ügyek miniszterének közösségi oldalán, hétfőn 20 nap van hátra a magyar EU elnökség kezdetéig címmel közzétett bejegyzésében. A miniszter 122 áthúzódó jogalkotási dossziéval számol, ebből 55 dosszéban a tanácsban, 30-35 dosszéban pedig a tanács és az EP közötti tárgyalások során tervez előrelépni. 20 év óta legjobb eredményét érte el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a vasárnapi romániai helyhatósági és EP választásokon, és az erdélyi magyar EP képviselet is biztosított, mondta Kelemen Hunor, szövetségi elnök Kolozsváron sajtótájékoztatón. A szavazatok 99%-os feldolgozottságánál a szövetség 566 ezer voksot kapott, és ez a magas szavazatszám két EP képviselői mandátumot is biztosít számára, közölte. A helyhatósági választásokon 199 polgármesteri mandátum biztosított, és a szövetség 4 erdélyi megye, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár vezetését is megőrizte. Megőrizte továbbá a polgármesteri széket Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben, és visszaszerezte Székelyudvarhely és Margitta vezetését, mondta. Kelemen Hunor rámutatott. A 2024-es romániai választási esztendő első évadja sikeresnek mondható. Az RMDS 6,1%-os eredménye azt mutatja, hogy az erdélyi magyar közösségnek van ereje, határozott elképzelése a jövőről a szülőföldjén. Hétfőn kora délutánig 260 helyszínre riasztották a tűzoltókat az országon átvonuló viharok miatt, közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a távirati irodával. Mukics Dániel tájékoztatása szerint a hétvégén 244 esetben volt szükség a vihar miatt a tűzoltókra. A legtöbbször kidőlt fák és víz alá került pincék miatt hívták őket. A legtöbb beavatkozásra Nógrád vármegyében volt szükség. Borsodabolyi-Zemplén vármegyében, Alsó-Zsolcán, az Arany János utcában villámcsapás következtében vált lakhatatlanná egy családi ház. 6 lakója rokonokhoz költözött. Ugyanitt egy másik családi ház tűzfala kidőlt. 5 embert szintén rokonoknál helyeztek el, ismertette a szóvivő. Végül az időjárásról. Kedden lassan szakadozik, csökken a felhőzet. Délután az északnyugati tájak kivételével már több órás napsütésre számíthatunk. A csapadékgócok idővel kelet felé helyeződnek, a nap második felében már inkább csak az északkeleti, keleti harmadban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol felhőszakadás is lehet. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként zivatarok környezetében megerősödik. A hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között valószínű, de az északnyugati határszélen 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovojsz énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Szavária barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új ember június 9-ei száma. A tartalomból: katekumenális felkészítés a házasságra, beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a kató házaspárral, úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron, Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája, az Egri érsekbora cím idei kitüntetettjei. Keresse az Új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Ma 2024. június 11-e van, kedd. A technikai munkatárs Péderi Zsolt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök, majd a nap verse hangzik el, és ma Áprili Lajos Assisi-i című költeményére esett a választás. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, és a szentek szent életű emberekben a mai alkalommal Szent Barnabás apostol élettörténetét ismerhetik meg. Programajánlóval is jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
Day is long. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélget az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézmény vezetőivel, Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
És önök ebben segítenek?
Igen, ebben egy nagyon komplex segítséget nyújtunk. Egyrészt a hozzánk fordulóknak felmérjük a megmaradt látás teljesítményét, mi az a kicsi megmaradt látás, amire még esetleg építeni lehet. Ahhoz megpróbálunk keresni olyan segédeszközöket, amivel esetleg újra tud olvasni, nagyítók, digitális eszközök. Aztán a pszichológushoz irányítjuk, mert ez egy nagyon nehéz folyamat átélni, főleg egy hirtelen súlyos látásromlást, igazából el kell gyászolni az előző életünkből egy csomó mindent, el kell gyászolni egy csomó álmot, egy csomó kapcsolatot, a munkahelyünket adott esetben, és olyan pszichológusunk van, hála Istennek, Ádám személyében, aki maga is átélte ezt a látásromlást kamaszkorában, tehát ő nagyon-nagyon hitelesen tud segíteni abban a folyamatban, hogy hogyan lehet ebből újra felállni, egy poszttraumás növekedést elindítani, és aztán utána ebben a folyamatban tudunk segíteni abban, hogy tényleg a mindennapoknak a tevékenységeit újra tudjuk tanulni, adaptív technikákat arra, hogy hogyan ne boruljon le a forró fazék a tűzhelyről, hogy hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy sütemény megsült-e, mert az nem csak abból lehet, hogy milyen színű az a sütemény, hanem van annak illata, van annak esetleg a bátrabbak meg is tudják tapogatni a tetejét, hogyan tudjuk úgy biztonságosan kivenni a sütőből, hogy ne égessük meg a kezünket. Ezekre van egy nagyon sok praktika. A praktikák jó részét egyébként látássérültektől lestük el, hogy ők hogyan csinálják, és aztán tanítjuk tovább
a legkitelesebbeket.
Abszolút, igen, ők a legkreatívabbak, legügyesebbek ezekben. És aztán utána következik az, hogy kimenjünk az utcára, megtanuljunk látóvezetővel biztonságosan közlekedni, itt egyébként a családtagokat is szoktuk tanítani, hogy hogyan tudják jól kísérni a látássérült családtagot, és aztán fehér bottal, és hogyha nagyon-nagyon messze jutunk, akkor akár vakvezető kutyával.
Mint ahogy legutóbb volt is vendég, ugye Ádámnak a kutyusa itt
igen,
volt
Ádám
a stúdióban.
Igen, Ádám is kutyával közlekedik.
A folyamat eleje, amikor a látássérültségnek a fokát felmérik, az nyilván nagyon meghatározó, ugye, a későbbi folyamat tekintetében, hogy milyen segítségre van szüksége az illetőnek, az érintett személynek.
Mindenképpen nagyon-nagyon különbözően tudnak az emberek látássérültek lenni. Tehát van, aki, hogyha már félhomály van, akkor egyáltalán nem lát semmit, de világosban még viszonylag jól működik. Van, aki közelre nem lát élesen, van, aki távolra nem lát élesen. Van, akinek a időseknél gyakran előfordul, hogy pont a látótér közepén van egy fekete folt, pont ott nem lát semmit, ahová néz. Egyébként így oldalt nagyjából úgy minden megvan, ugye el tud molyolni a lakásban, el tud létezni, csak éppen olvasni nem tud, csak éppen keresztrejtvényt nem tud fejteni, mert pont ahová néz, ott nem lát semmit. Szóval ugye ez nagyon-nagyon különböző, hogy hogyan látnak rosszul, és az is nagyon különböző, hogy hogyan tudnak ezzel együtt élni. Van, aki mondjuk 50%-át látja az éplátásnak, és attól teljesen depressziós lesz, és borzasztó, és már nem tud semmit. Van, aki pedig 2-3%-kal még úgy él, hogy a külső szemlélő észre sem veszi rajta, hogy rosszul lát.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélgetett az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézmény vezetőjével Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan valószínű esőzápor. Ahogy a felhősáv vonul kelet felé, fokozatosan szakadozik, a legtöbb helyen kisüt a nap, de északnyugaton helyenként tartósan felhős marad az ég. A napos tájakon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amiből délután az ország keleti felén nagyobb számban északkeleten alakulhatnak kis záporok, zivatarok. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután általában 22 és 28 fok között, a Nyugat-Dunántúlon 20 fok körül alakul. Késő estére 17 és 22 fok közé hűl le a levegő. És akkor a legfrissebb hőmérsékleti adatok. Békés Csaba 18 fok, Budapest 17, Debrecen 18, Győröt 16 fok van, a Kékestetőn 13, Miskolcon 15, napkor Paks, Pécs 17 fok, Sármellék 16, Siófokon 20 fok van, Szegeden, Szolnokon 17, Szombathelyen 15, Sátoraljóújhegy 18 fok, Eger szintén 18, és Jászberényben 17 fok van. A napi meleg rekord Felcsúték 2003-ban, június 11-én 36,9 Celsius fokig húzott föl a hőmérő higanyszála, még 67-ben a Kékestetőn 4,1 foknál állt meg. Orvos meteorológia, hidegfront hatás várható, emiatt az érzékenyek körében erősödhetnek az olyan panaszok, mint a fejfájás, koncentrációs zavar és vérnyomás ingadozás. És még egy-két szó a pollenekről. A pollenterhelés várhatóan fokozatosan erősödik. Az átmeneti időszak kora nyári allergénjei közül a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul. Az úti fűvirágporának mennyisége országosan közepes, esetenként elérheti a magas szintet, a lóromé jellemzően alacsony. A fák közül a hárs, a szelíd gesztenye és a bálványfa pollen koncentrációja országosan alacsony, esetenként elérheti a közepes szintet. Továbbá szintén alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fenyőfélék, a ciprus és tiszafafélék, a bodza, valamint az olajfa pollenje. Útinform. Frontálisan karambolozott egy személyautó és egy teherautó Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 4629-es jelű Törökszent Miklós-Martfű összekötő úton. A 6-os kilométernél az utat lezárták, aki teheti, Szolnok felé tud kerülni. Ezen kívül felhívom figyelmüket, hogy rengeteg utat lezártak a Dunántúlon, a Duna-Arába, valamint a Pinka áradása miatt. És az áradások miatt több helyen, így Neszmély és Dunaradvány, Visegrád és Nagymaros, Szentendre és Szigetmonostor, Százhalombatta és Tököl, illetve Lórév és Adony között is szünetel a kompátkelés. Egyébként a Dunántúlon sokfelé esik az eső, a Tiszántúlon pedig kötfoltokra lehet számítani. Vezessenek tehát óvatosan!
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói elneve is kedves hónapjának nevéből származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett, majd Pestre költözött 10 évig, a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Étfői adásunk témái: hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya a római városházán hétfőn. Róma legyen és maradjon a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója. Legyen vége a háborúnak. Palesztina és Izrael éljenek egymás mellett, kéri Ferenc pápa.
Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk. Ferenc pápa úrangyala imája. Tanuljuk meg Jézustól, hogyan éljünk szabad emberként. Árasszuk magunk körül a szabadság, őszinteség, spontaneitás friss levegőjét. adjuk tovább másoknak az Istentől kapott ingyenes szeretetet. Ferenc pápa ezeket a tanácsokat bízta vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt hívekre, akikkel elimádkozta az Úrangyalát. A vasárnapi evangélium elbeszéli nekünk, hogy Jézus miután megkezdte nyilvános működését, kettős reakcióval találkozott.
Si trovò fronte a una duplice reazione.
Egyfelől a rokonai aggódtak, és attól tartottak, hogy kissé megőrült. A vallási előjárók pedig megvádolták, hogy gonosz szellemtől vezérelve cselekszik. Valójában Jézus prédikált, és a betegeket a Szentlélek erejével gyógyította. És éppen a lélek tette őt Isten ilyen szabaddá, vagyis képessé arra, hogy mértéktelenül és feltétlenül szeressen és szolgáljon. Jézus szabad, ismételte el Ferenc pápa, majd kifejtette Jézus szabadságának miben létét. Jézus szabad volt a gazdagságtól, ezért otthagyta szülőfaluja Názáret biztonságát, hogy egy szegény és bizonytalanságokkal teli életet válasszon. Ingyen gyógyította a betegeket, és bárki fordult hozzá segítségért, sosem kért érte cserébe semmit. Ebben áll Jézus szolgálatának ingyenessége, minden szolgálat ingyenessége, hangsúlyozta a Szent Atya. Szabad volt a hatalomtól is, bár sokakat hívott, hogy kövessék, soha senkit nem kényszerített rá, soha nem kereste hatalmasok támogatását, hanem mindig a legutolsó pártjára állt, és erre tanította tanítványait is. Végül pedig Jézus szabad volt a hírnév és az elismerés keresésétől is.
Era libero di fronte alla ricerca de fama.
Ezért soha nem mondott le arról, hogy kimondja az igazat, még úgy sem, ha emiatt nem értették meg őt, népszerűtlenné vált, egészen addig, hogy meghalt a kereszten. Nem hagyta magát megfélemlíteni, megvásárolni, megvesztegetni, semmi és senki által. Jézus szabad ember volt. A vagyon, a hatalom és a hírnév keresése nem hatott rá. Ez fontos tanítás számunkra is, ugyanis ha hagyjuk magunkat befolyásolni az élvezetek, a hatalom, a pénz vagy az egyetértés keresése által, akkor ezek rabszolgáivá leszünk. Ha azonban hagyjuk, hogy áthasson minket Isten ingyenes szeretete, és kitágítsa a szívünket, ha hagyjuk, hogy ez túlcsorduljon, és visszaadjuk másoknak, teljes valunkkal, félelem, számítás és feltételek nélkül, akkor növekszünk a szabadságban. Magunk körül árasztjuk ennek jó illatát otthonainkban, családunkban és közösségünkben. Most föltehetjük magunknak a kérdést. Szabad ember vagyok? Vagy hagyom magam húsba kötni a pénz, a hatalom és a siker mítoszától, föláldozva nekik a magam és a mások lelki békéjét. A szabadság, őszinteség és spontaneitás friss levegőjét árasztom a környezetemben és a munkámban. Szűz Mária segítsen nekünk úgy élni és szeretni, ahogy Jézus tanította nekünk, Isten gyermekeinek szabadságában.
Nella libertà dei figli di Dio.
Fohászkodott végül a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor a pápa.
Ferenc pápa római városházán. Róma legyen és maradjon a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója. A Szent Atya június 10-én hétfőn délelőtt látogatást tett a Campidoglión a római városházán, ahol Roberto Gualtieri főpolgármester és a városháza képviselőtestülete fogadta őt. A Julius Cézáron nevezett ülésteremben Ferenc pápa beszédet mondott, amelyben felidézte a Róma sajátos és különleges történelmi szerepét, azt az univerzális, egyetemes szemléletet, amelyet a kereszténység mély lelkiséggel töltött meg. A Szent Atya örömmel és hálával tér vissza a római városházára, hogy annak vezetőin keresztül az egész Rómával találkozzon, amely születésétől fogva. Immár 2800 éve az univerzalitás világos és állandó hivatásával rendelkezik. A hívő keresztény számára ez nem a véletlen eredménye, hanem megfelel a gondviselés tervének.
Ma è corrisposto un disegno providenziale.
Kezdte beszédét a pápa. Az ókori Róma jogi fejlettsége és szervezőkészsége, továbbá az évszázadok során kiépített szilárd és tartós intézményei miatt olyan világító toronylet, amihez sok nép fordult, hogy stabilitást és biztonságot nyerjen tőle. Ez a folyamat lehetővé tette, hogy a civilizáció sugárzó központja legyen, hogy befogadjon embereket a világ minden tájáról, és hogy integrálja őket polgári és társadalmi életébe egészen odáig menően, hogy többen közülük az állam legmagasabb tisztviselői lettek. Ez a sok értéket hordozó római kultúra azonban mégis rászorult arra, hogy felemelkedjen, és hogy szembesüljön a testvériség, a szeretet, a remény és a felszabadulás nagyobb és mélyebb üzenetével. A virágkora csúcsára ért civilizációnak a törekvése további magyarázatot ad a keresztény üzenet gyors elterjedésére a római társadalomban. A vértanúk ragyogó tanúságtétele és az első hívő közösségek jótékonykodásának dinamizmusa jelezte, hogy új szavak az örök élet szavainak meghallgatására van szüksége. Az Olimposz többé már nem volt elég. Fel kellett menni a Golgotára, és a feltámadott üres sírjánál találtak választ az igazság a szeretet utáni vágyakozásaikra. Ez az öröm, vagyis a keresztény hit idővel átjárta és átalakította az emberek és az intézmények életét is. A korábbinál sokkal radikálisabb és soha nem hallott reményt kínált az embereknek, az intézményeknek pedig lehetőséget kínált egy magasabb szintű fejlődése, fokozatosan feladva például a rabszolgaság intézményét, amely még sok művelt elme és érzékeny szív számára is természetesnek és magától értetődő ténynek tűnt, amely egyáltalán nem volt fogékony annak megszüntetésére, mondta a pápa. A rabszolgaságnak ez az igen jelentős példája mutatja, hogy még a kifinomult civilizációk is képesek olyan kulturális elemeket felmutatni, amelyek annyira gyökeret vernek az emberek és az egész társadalom mentalitásában, hogy azokat immár nem is tekintik az ember méltóságával ellentétesnek. Ma is fennáll annak a kockázata, hogy az emberi méltóság védelmében szelektívek és részrehajlóak leszünk, marginalizálva, peremre szorítva, vagy elvetve az emberek bizonyos kategóriáit, akik végül megfelelő védelem nélkül maradnak. A császárok Rómáját úgymond a pápák Rómája követte, azaz Péter apostol utódai, akik a szeretetben elsők az egész egyház felett, és akiknek néhány évszázadon át a polgári hatalom helyettesítő szerepét is be kellett töltenie, miközben az ókori világ fokozatosan szétesett. Sok minden megváltozott, de Róma egyetemes hivatása megerősödött és felértékelődött. A római birodalom földrajzi táblatának szíve a mediterrán világ volt, és ez bár nagy kiterjedésű volt, mégsem fogta át az egész világot, ugyanakkor az egyház küldetésének nincsen határa ezen a földön, mert minden néppel meg kell ismertetnie Krisztus tetteit és az ő üdvözítő szavait. Az olasz egység létrejöttével, folytatta a pápa, új korszak kezdődött Rómában, amelyben az új egységes állammal való konfliktusok és félreértések után az úgynevezett római kérdés kapcsán 95 évvel ezelőtt elérkeztünk a polgári kiegyezéshez, a polgári hatalom és a szentszék közt. Ebben az évben van a konkordátum felülvizsgálatának 40. évfordulója, amely megerősítette, hogy az olasz állam és a katolikus egyház a maga rendjében független és szuverén és elkötelezik magukat, hogy kapcsolataikban teljes mértékben tiszteletben tartják ezt az elvet, és kölcsönösen együttműködnek az ember és az ország javának előmozdítása érdekében. Róma mindig tovább folytatta egyetemes küldetését, ahogy tette azt a II. Vatikáni zsinat munkáiban, a különféle szentévek megünneplésével, az európai gazdasági közösséget létrehozó szerződés aláírásával, a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó szerződéssel, az 1960-as olimpiával, a nemzetközi szervezetekkel, különösen a FAO-val, amelynek székhelye itt Rómában van. Beszéde záró részében a pápa a 2025-ös jubileumi szentévről szólt. Ez a vallási esemény imádságos és bűnbánati zarándoklatot jelent, hogy az Isten irgalmasság révén teljesebb kiengesztelődést nyerjünk az Úrral. Ugyanakkor nem hiányozhat, hogy a várost is bevonja a sok érkező zarándok fogadásába a szükséges művek segítségével. Hozzájuk kapcsolódnak a turisták, akik megcsodálják hatalmas művészeti kincseit és az elmúlt évszázadok nagyszerű emlékeit. A következő jubileum tehát a város arculatára is pozitív hatást gyakorolhat, és hatékonyabbá teheti a közszolgáltatásokat nem csak annak középpontjában, hanem a külvárosokkal való szorosabb kapcsolatok révén. Ez nagyon fontos a pápának, mert a város növekszik, és ő éppen azért megy a város peremkerületeibe, hogy ott plébániákat látogasson meg, mint a város püspöke. Mindez persze elképzelhetetlen lenne a fővárosi önkormányzat és az országos hatóságok aktív és nagylelkű együttműködése nélkül. A pápa ezért köszönetet mond az önkormányzati hatóságoknak, hogy Rómát felkészíti a következő jubileum zarándokainak fogadására, és épp úgy köszönetet mond az olasz kormánynak is, hogy teljes mértékben együttműködik az egyházi hatóságokkal a jubileum sikere érdekében, megerősítve baráti együttműködés Olaszország és a Szentszék közt, amelyek emberi kapcsolatok. Sokszor itt pénzre gondolnak, pedig ez csak másodlagos. A lényeges dolog az emberi kapcsolat, tette hozzá szabadon a pápa, és szavait nagy taps kísérte az ülésteremben. Róma egyetemes lelkületű város, amely a szeretet szolgálatában áll a vendégek fogadásában. Zarándokok, turisták, migránsok, súlyos nehézségekkel küzdők, legszegényebbek, magányosak, betegek, börtönbe zártak, kirekesztettek lesznek ennek a lelkiségnek a leghitelesebb tanúi, ezért a pápa úgy döntött, hogy Szent kaput nyit egy börtönben. A tekintély akkor teljes, ha az mindenki szolgálatában áll. Róma mutassa továbbra is igazi arcát, barátságos, vendégszerető, nagylelkű, nemes arculatát. A zarándokok, turisták és migránsok hatalmas beáramlása városba tehernek is tekinthető egyfelől, amely lassítja és akadályozza a dolgok normális rendjét. Valójában mindez Róma megbecsülése, nagy vonzó ereje és felelőssége Olaszország, az egyház és az egész emberi család iránt. Végül a Szent Atya személyes hangon emlékezett vissza arra, hogy évtizedek óta, fiatal papkora óta mindig áhítattal viseltetett a Salus Populi Romani kegykép iránt, és minden alkalommal, amikor Rómába érkezett, elment hozzá. Arra kérte a Salus Populi Románit, a Róma népét oltalmazó szűzanyát, hogy vigyázzon a városra és Róma népére. Töltse el reménységgel, szítson benne szeretetet, hogy legnemesebb hagyományaiban megerősödve, továbbra is, még a mikorunkban is a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója legyen, zárta beszédét Ferenc pápa a római városházán.
Legyen vége a háborúnak, Palesztina és Izrael éljenek egymás mellett, kéri a pápa. Ferenc pápa június 7-én a vatikáni kertekben imádkozott és emlékezett a 10 évvel ezelőtti imatalálkozóra, amelyet Simon Peres és Mahmoud Abbas elnökökkel tartott a Szentföld békéjéért. A háború a politika és az emberség kudarca, rosszabb lesz tőle a világ. A pápa újra tűzszünetre szólított a gázai övezetben, az izraeli túszok elengedését, a palesztinok számára a humanitárius segélyek eljuttatását kérte. 8 hónappal a szentföldi háború kirobbanása után, valamint 10 évvel a párbeszéd és a béke történelmi gesztusát követően, amikor a vatikáni kertekben Izrael és Palesztina akkori vezetői együtt fohászkodtak a pápával a békéért, most a Szent Atya újra a békeistenéhez fordult, könyörüljön meg az emberiségen. Fohásza túl minden földrajzi, vallási és nyelvi határon szólt mindenki atyához, azért, hogy véget érjen az erőszak, a megosztottság, a gyűlölet, a háború minden szennyes gyümölcse. Mint ahogy a háború is a különböző társadalmi csoportok közötti hatalmi harcok gyümölcse, a gazdasági érdekeké, a nemzetközi politikai helyezkedésé. Ferenc pápa felhívást intézett a gázai tűzszünetért, az izraeli foglyok szabadonbocsátásáért, a palesztinoknak küldött segélyek átengedéséért. A nemzetek vezetőit és a konfliktusban résztvevő feleket pedig arra szólította, hogy találják meg újra az egyetértés és az egység útját. 2014. június 8-án Simon Peres, aki 2 évvel később elhunyt, Mahmoud Abbas és Bertalan konstantinápolyi pátriárka volt jelen a történelmi találkozón, amelyen együtt fohászkodtak a Szentföld békéjéért. Szévélyesen átölelték egymást, majd emlékül elültettek egy békét jelképező olajfát. Azóta megnőtt és megerősödött a fa, amelynek árnyékában Ferenc pápa most felidézte a megható békeülelést. Ahhoz a képhez hasonlítva, amit nemrég látott Veronában, ahol egy izraeli és egy palesztin vállalkozó ölelte meg egymást, akiknek családtagjait a háború ölte meg, és most válvetve építik a békét. A vatikáni kertekben a szentszéki nagykövetek és a bíborosi testület több tagja jelenlétében a pápa megismételte. Izraelnek és Palesztinának békeölelésre van szüksége. Ezzel szemben hónapok óta növekvő ellenségeskedésnek vagyunk tanúi, és ártatlanok halnak meg a szemünk láttára. Mindez a szenvedés, a háború szörnyűsége, az erőszak, amit elszabadít, a gyűlölet, amit a jövő generációkban is elültet, meg kellene, hogy győzzön minket arról, hogy minden háború után rosszabb lesz a világ, mint előtte volt. A háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes megadás, a rossz erői előtt való vereség. Ferenc pápa ezért figyelmeztetett. Ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy a háború megoldhatja a problémákat. Sokkal inkább kritikával és fenntartással kell lennünk a ma sajnos uralkodó ideológiával szemben, miszerint a konfliktus, az erőszak és a törések egy társadalom normális működésének részei. A háttérben mindig hatalmi harc folyik az egyes társadalmi csoportok között. Gazdasági részérdekek, nemzetközi politikai helyezkedés húzódik, mely látszólag békére törekszik, de nem foglalkozik a valós problémákkal. Ezért megújult elkötelezettségre van szükség egy békés világ építésére mindenki részéről. Legyenek hívők, nem hívők, jó akaratú emberek. Ne adjuk fel béke álmainkat és a békés kapcsolatok építését, kérte a pápa a vatikáni kertekben, majd elmondta, hogy ő minden nap imádkozik azért, hogy ez a háború végre befejeződjön.
Delle comunità cristiane, ebraiche e musulmane.
Gondolok mindazokra, akik szenvednek Izraelben és Palesztinában, a keresztényekre, a zsidókra és a muzulmánokra.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották. Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai napon Szent Barnabást ünnepeljük, aki ugyan nem tartozott a Jézus által választott 12 apostol közé, mégis egyházunk a kezdetektől fogva apostolként tiszteli őt. Ciprus szigetén született egy vagyonos zsidó családból, majd Jeruzsálembe költözött és ott telepedett le. Az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy Jézus feltámadását követően az elsők között csatlakozott az új vallás követőihez, a keresztény közösséghez. Másokhoz hasonlóan ő is megértette a szegénység előnyét és értelmét, nem akart vagyonához kötődni, ezért földjét eladta, és az érte kapott pénzt felajánlotta az apostoloknak, az egyház szükségleteire, a szegények megsegítésére. Szívvel, lélekkel végezte az ige hirdetést, miként Jézus apostolai. Amikor kedvező hírek érkeztek Antiókiából, hogy az ott élők is befogadták az evangéliumot, az apostolok Barnabást küldték az újonnan megtérők megerősítésére, s ez a tény, ez a küldetés azt igazolja, hogy valóban tekintélynek örvendett, és komoly egyházszervezői feladatokat végzett. Szintén az ő érdeme, hogy nagy bizalommal fordult a megtért Pál apostolhoz, akit ő vitt el a többi apostolhoz, akit korábbi, a keresztényeket üldöző fellépéséért kezdetben gyanakvással fogadtak. A későbbiekben Pál apostollal együtt igehirdető tevékenységet végez, majd pedig a népek apostolától elválva visszatért szülőföldjére, Ciprus szigetére. Barnabás életpéldája bátorítson minket arra, hogy nagylelkűen ajánljuk fel magunkat Isten és az egyház szolgálatára.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Agri Bazilikából, ma Szent Barnabás apostol ünnepén. A következő az énekrend. Három ének lesz, mind a három a hozsannából. Az első a 219-es, az Úrnak dobban ég a szív kezdetű. Áldozásra a 141-es lesz, a velünk lakó tiszta ostya, míg kivonulásra a 153-as, amely így kezdődik. Ó, ad Jézusom nékem szentséges szívedet! Még egyszer az énekszámok. A hozsannából a 219-es, a 141-es és a 153-as. Imádkozzanak velünk!